Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit és beszélgető partneremet, Gyuricáné Botka Emőkét, a Szegedi Bölcsödék szakmai vezetőjét. A mai témánkhoz egy igazi szakértőre van szükségünk, hiszen olyan nehéz témát választottam, amivel kapcsolatban nincs olyan szülő, aki ne lenne érintett. Hiszen ha gyermekekről van szó, akkor a hiszti az a jelenség, amit már biztosan tapasztaltunk. Biztosíthatom hallgatóinkat, hogy mai szakértőnk nem csak a kisgyermekkor szakértője, de számos kisgyermekgondozó mestere, és büszkén mondhatom, hogy ebből az oktatásból én is részesültem. Tehát vágjunk is bele ebbe a nehéz témába, hiszen sok kisgyermekes anyuka hangosította most fel a rádiókészüléket, hogy segítséget kapjon. Mi is ez a hiszti?
Igen, valóban a téma az nagyon sok kisgyermekes szülőt érint, érdekel. Ez csak addig ijesztő, amíg nem vagyunk tisztában vele, hogy miről van szó. Egyébként elmondhatom, hogy magam is átértem ezt, hiszen két ma már fölnőtt gyermek, édesanyja vagyok, és valóban, amikor benne van az ember, akkor sokkal nehezebbnek látszik, mint mikor beszél róla, tanít, vagy a más problémájával találkozik. Annak ellenére, hogy én már akkor is úgy gondolom, hogy közel voltam a szakmai tudásba a szakértőhöz, de mégis nehezen éltem meg, tehát én teljesen megértem azokat az édesanyákat, akik megijednek ettől, vagy tanástalannak érzik magukat. Kicsit összefoglalva, tehát, hogy mit jelent a hiszt, én azért két néven szoktam ezt említeni, segítve elválasztani, hogy mi a valódi fejlődéssel kapcsolatos megnyilvánulás, ami teljesen természetes a 2-3 éves korosztályban, és mi az, ami pedig egy tanult viselkedés, és aminek már egy másik mögöttes tartalma van, illetve oka van. Az elnevezésben az egyiknél a hisztit, a másiknál pedig a dacot szoktam használni, hogy megértse a környezetem, hogy miről beszélünk. Hiszti alatt a tanult viselkedést értem, a dac alatt pedig a személyiségfejlődés során természetesen jelentkező jelenséget, amivel én azt gondolom, hogy az a jó, ha találkozunk valamilyen szinten. Jó úton jár a gyerekünk a fejlődésben, ez azt jelzi. És hogy ez miből tudja a szülő, hogy most miről van szó, tehát hogy mi is tulajdonképpen, hát ezek a heves érzelmi megnyilvánulások, a toporzékolás, a földrevetés, a kétségbeesett zokogás, a törészúzás, esetleg sajnos előfordulhat, hogy a kisgyerek saját magát püföri fejét a falba, tehát elég változatos megnyilvánulási formája van, és sokszor ijesztő is, de vannak szelídebb változatok is, például egy egyszerű duzzogás, nemetmondás, befordulás a fal felé, nem szólok, tehát nagyon sokféle reakció van, amit mi így élünk meg, mint hiszti.
Akkor ugye hiszti és dac között óriási különbség van az okokban is, és akkor a lefolyásban is. Mégis hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogy éppen most melyiket láthatjuk gyermekünknél? Mi lehet az a támpont, ami ebben segítséget adhat?
Egy picit akkor visszatérnek még arra, hogy arra fölhívhassam a kedves anyukáknak, apukáknak a figyelmét, hogy a dacsal hogy kellene együtt élnünk, és hogy mit is csinálunk vele, és akkor talán ez segít a megkülönböztetésben. Tehát, hogy az első 3 év az egy csoda szerintem a gyerekek fejlődésében. Tehát annyi minden történik, és olyan nagyszerű dolognak lehetünk szemtanúi, hogyha odafigyelünk a kisgyerekre, és ha még tudjuk is, hogy mi történik, az segít abba, hogy megértsük, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, hogy egyszer csak ebből a kis önmagát, mástól megkülönböztetni nem tudó lényből egy olyan értelmes, megnyilvánulásokra képes, önálló kis személyiséggel rendelkező 3 éves lesz, amire így rászoktuk időnként csodálkozni, csak a hétköznapokban ez nem mindig sikerül észrevenni, mert gyúrjuk a napokat, és elmegyünk dolgok mellett. És hogy ebben az életszakaszban két nagyon nagy dolog történik. Az egyik az első évben, amikor egy olyan énerő alakul ki bennünk, hogy pozitívan tudunk viszonyulni a világhoz, tehát ez az reménykedés, tehát a remény, hogy mindig jóra fordul az életünk, ez a pozitív életigenlés, illetve a másik, az 1 és a 3 éves kor között az, hogy képes vagyok önállóan tevékenykedni, akarok valamit, tehát az akaratnak a kialakulása és megszilárdulása, és tulajdonképpen ezzel a folyamattal függ össze a dac. Tehát az akaratnak a próbája, amikor megindul az önálló énnek a leválása, kialakulása, ezt próbára kell tenni a kisgyereknek. Gyakorlással tudja megerősíteni a saját énjét, akaratát, és ezeket próbálgatja nap, mint nap, elindul az önállósodási folyamat. És amikor ennek szabad útja van, tehát a környezet hagyja, hogy ő szabadon tevékenykedjen, próbálgassa önmagát, akkor igazából kevés esély van arra, hogy akadályba ütközzön és dacossá váljon, hiszen akkor amit tud, megteheti, nem akadályozza a környezete. Ennek ellenére előfordul, mert nagyon sokszor figyelhetjük meg azt, hogy többet szeretne tenni, mint amire még képes, és akkor tulajdonképpen saját képességei az akadálya az akaratának. Ez nagyon fájdalmas a gyereknek, frusztráció, úgy hívjuk, mi felnőttek is azért ezt elég sokszor átéljük, és én meg szoktam kérdezni, amikor tanítok kisgyermeknevelőket, hogy mit ér át akkor, amikor nem tehet meg valamit, amikor egyszerre két helyen szeretne ott lenni, amikor egyszerre nagyon kiváló dolgozó akar lenni, és nagyon jó anya, és akkor leírják ezeket a feszítő, fájdalmas érzéseket, és ezt nagyon nehéz időnként kontroll alatt tartani. És akkor mindjárt példának mellé tudom állítani, képzeljék el azt a kisgyereket, aki még önkontrollál nem rendelkezik, viszont van ugyanilyen iszonyatos belső feszültség, frusztráció, ez fölgyűlik, és ezt valahol ki kell engedni, és ez a szelep tulajdonképpen, ez a dacos megnyilvánulás, tehát amikor tombol, dühön, kiürül. Ez arról nagyon jól felismerhető egyébként, hogy ilyenkor hiába szólok a gyerekhez, mintha nem hallaná, tehát elveszti a külvilággal a kapcsolatát, tehát itt észérvek, vigasztalás, semmi nem segít. Tehát ilyenkor ez egy érzelmi kiürülési állapot, amikor teljesen kontrollt veszt és elveszi a külvilággal a kapcsolatot. Ha viszont tanult viselkedésről van szó, akkor ő figyel bennünket, és figyeli azt, hogy mikor éri el azt a pontot, amikor én már hajlok arra, hogy mondjuk megtegyek egy olyat, amit ő szeretne, és eddig én nem akartam megtenni. És hogyha arra az én engedésemre, mintha elvágták volna, megszűnik ez a düroham, vagy elfogadja, amit nyújtok neki, mondjuk ha egy tárgyért ment ez a harc, akkor az már természetesen érthetővé válik, hogy erre ment ki a játék, hogy az én gyöngeségemet megtalálja, és hogy megkaparincsa azt, amire szüksége van, vagy amit kívánt.
Hát ez így elmondva nagyon szép, és nagyon megnyugtató is, hogy ezért erre szüksége van a gyerekeknek az egészséges fejlődéshez, és ha jól értem, akkor tulajdonképpen egyrészt az segíthet nekünk, hogyha ismerjük a gyermekünk fejlődését, hogy hogyan fejlődik és mire van szüksége ahhoz, hogy jól fejlődjön, illetve ismerjük a saját reakciónkat, hogy mire, hogyan reagálunk, főleg egy-egy ilyen dacos vagy hisztis, éppen melyik történik helyzetben. De miért félünk mégis a hisztitől, miért félünk mi szülők a dac korszaktól, főleg akkor, hogyha tudjuk, hogy ez egy szükséges folyamat?
Hát, ahogy én itt beszélgettem sok kisgyermekes szülővel, illetve visszaemlékszem a saját élethelyzeteimre, és majd elmondok egy példát, hogy ennyi tapasztalat meg tudás mellett, tehát hogy erről a jelenségről elég sok mindent tudok, hogy mégis mit jelent az, amikor én magam benne vagyok a helyzetben, és nem otthon a négy fal között, mert az egy másik szituáció, szerintem akkor senkinek nem okoz olyan nagy fejtörést, lehet, hogy gondolkodunk rajta, meg rossz érzéssel tölt el, de kevésbé kínos, mint mikor ez mondjuk egy nyílt téren, ahol nagyon sok ember van, és reagálnak az emberek rá, tehát nagyon sokszor azért nehéz, mert a környezetünk reagálásától félünk. Nagyon szép lenne az élet, meg nagyon könnyű lenne, ha mindenki felkészült lenne akkor a gyermekkorból, kisgyermeknevelésből mindenki bátorítana bennünket, és ugyanúgy reagálna, hogy ebben a helyzetben illik, vagy szükséges ahhoz, hogy jó kimenetele legyen, de ez egyáltalán nem így van. Nagyon sok jó indulatú és kevésbé jó indulatú tanácsot szoktak kapni a kisgyerekek, vagy tekinteteket, különböző gesztusokat, amikor egy dacoló kisgyerek, amikor a boltban ott fetreng egy kisgyerek a földön, anyukán látják a tanácstalanságot, a nehéz helyzetet, mert óhatatlan, hogy kiül ez az arcra, a testtartás, tehát ezt fölméri a környezet, és megindulnak a különböző reakciók, és általában ez nagyon megnehezíti átélni ezt a szituációt.
Tehát attól félünk többnyire, hogy mit gondolnak rólunk, mit gondolnak a mi anyasságunkról esetleg, hogy jó szülők vagyunk-e. Beszélgetésünket mindjárt folytatjuk, hallgatóink maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatói Babosgató magazint hallgatják. Gyuricáné Botka Emőkével, a kisgyermekkor szakértőjével beszélgetek a hisztiről, a hiszti megjelenési formáiról, illetve a dac megjelenéséről. Az előző blogban beszéltél nekünk arról, Emőke, hogy miért is alakulhat ki a hiszti, illetve miért alakulhat ki a dac. Abban segíts nekünk, kérlek, hogy hogyan kezelhetjük a már kialakult, előttük éppen zajló dacos folyamatot.
A dacról, tehát ami a fejlődés törvényszerű következménye, az nagyon fontos, hogy tudjam, hogy ilyenkor a kisgyerek nagyobb bajban van, mint én. Tehát ő ezt nagyon nehezen, fájdalmasan éli meg. Tehát ez a belső feszültség egy ilyen pici gyereknek, mert ez akár ugye megindulhat már 2 éves korba, szinte elviselhetetlen teher. Hogyha én nem adok neki lehetőséget, hogy ez kiürüljön. Tehát ha én egyszerűen lekorlátozom, tehát valami olyan eszközt próbálok bevetni, hogy ne is legyen lehetősége arra, hogy érzelmileg megszabaduljon ettől a belső nehéz érzéstől, feszüléstől, nagyon sokat árthatok a kisgyereknek. Amit tudok tenni, hogy egyrészt csökkentsem a korlátozó körülményeket, hogy minél kevesebbszer kerüljön ebbe a nehéz állapotba. Ez lehet például azzal, hogy úgy segítem az önállósági törekvéseit, hogy megmaradjon az az érzése, hogy ő megtett valamit, amit szeretett volna, meg tudja tenni. Úgy alakítom a környezetét, hogy kevés olyan lehetősége legyen, hogy a biztonsága érdekében nekem korlátozni kelljen az ő szabadságát. A másik, amit tehetek, hogy csendesen mellette vagyok. Ha már bekövetkezett ez a dacos viselkedés, soha ne hagyjam magára. Az, hogy fájdalmas állapotban van, nehéz állapotban van, és még nincs mellette az, aki egyébként biztonságot nyújt számára, az fokozza az ő kétségbeesését, és elveszti a bizalmát is a környezetében. Tehát nagyon fontos, hogy csöndben ott maradjak vele. Ha most olyan fokú ez a dacos reakció, tehát előfordul egy erősebb temperamentumú kisgyereknél, hogy olyan hevességű, hogy veszélyeztetve érzem a testi biztonságát, akkor a megoldás, hogy átölelem magamhoz fogom, de más nem teszek, csak egyszerűen némán általában, mert úgyse hallja, amit beszélek, hanem óvom tulajdonképpen a testét, és mikor lezajlott ez a folyamat, amikor látom, hogy megnyugodott, akkor nem kezdek el büntetni, hogy nem kellett volna ezt magyarázni, hogy miért nem, hanem egyszerűen az ő érzéseit visszatükrözni, megnyugtatni arról, hogy együtt érzek vele, hogy tudom, hogy nagyon nehéz neked, hogy nem tudtad elérni azt a polcot. Nem adhattam oda neked azt a játékot, de az nagyon veszélyes, vagy az a bátyád, és meg kellett óvnom, mert ő meg fogja keresni, és nem tudjuk neki odaadni, ha szétesik az a Lego építmény, vagy bármi, amiről szó van, de azt vissza kell tükröznöm, hogy együtt érzek vele, és értem az ő érzéseit. Meg is fogalmazhatom, hogy láttam, hogy nagyon mérges voltál, dühös voltál, feszült voltál. Tulajdonképpen így tanítom meg arra, hogy majd megtanulja, hogy amit érez, az nem egy ilyen reakcióban, heves indulati reakcióban, hanem szóban is ki tudja majd fejezni. Itt már elkezdhetem, tehát a 2 éves gyerekről feltételezem már azt, hogy ért valamit, főleg ahogy én közvetítem.
Hogyan kezeljük a hisztét? Mert ez volt a szép történet, a dacos, aminek örülnünk kell, de van a hiszti, amikor a gyermekünk manipulálni szeretne bennünket, és azért ez legtöbbször közönség előtt szokott történni, hiszen ott azért érzi, hogy gyengébbek vagyunk. Azt hogyan kezeljük?
Minden kisgyereknél van bizonyos foki, kialakul egy ilyen tanulási folyamat is, tehát, hogy megtanul bennünket valamivel befolyásolni, manipulálni, és hát kinél milyen erősen jelentkezik, és ugyanolyan heves is lehet, mint akár a dacos megnyilvánulás. Ez egyébként ugye előzménye akár egy 7-8 hónapos korra visszavihető. Például beakad a kisgyereknek a lába az ágyrácsába, tehát egy tehetetlen helyzetbe kerül, és ez megint egy frusztráció, nem tud kimozdulni, és dühösen sír, anyuka megijed, beszalad, és rögtön csinál valamit, hogy ebből a szorult helyzetből kikerüljön a kisgyerek. Még egyszer-kétszer ilyen helyzet van, amikor tényleg szükség van erre az erőteljes jelzésre, de ez közben összefügg ezzel az akadályoztatottság érzésével, és rájön, hogy anyuka megoldja, akkor ezt megtanulja, hogy ha én így viselkedek, akkor megtörténik az a csoda, hogy amire vágyok, amire szükségem van, az teljesülni fog. Tehát megtanítjuk tulajdonképpen, és ez nem lehet kiküszöbölni, mert segítségre szüksége van a kisgyereknek. És hát a nyelvét kell majd helyretenni, hogy hogy kérje, vagy hogy kaphatja meg a segítséget, hogy milyen módon érje el a kisgyerek, ezen lehet majd sokat javítani a későbbiekben, vagy finomítani. Hát ha már kialakult a hiszte, akkor is meg kell őriznem azt a következetességemet, hogyha én azt eldöntöttem, hogy már pedig most nem fogunk bemenni a boltba csokit venni, akkor most nem fogunk bemenni csokit venni. Tehát akármilyen mérges és akármennyire dacol velünk, hogy ezt én végig tudjam vinni. Ez a legalap. A másik, hogy magamat fölül kell bírálni, hogy milyen szabályokat állítok én. Tehát biztos kell-e az a sokféle követelmény, tiltás, kevésbé adok lehetőségeket mondjuk, és azért lesz hiszt is a kisgyerekem. De valahol akkor alakul ki, ha én már többször engedtem. Tehát a következetlenségnek előtte meg kellett jelennie. Mert hogyha 3-4-szer megpróbálja ezt a reakciót, és én következetesen nem teszem meg, akkor rá fog jönni, hogy ez a módszer nem működik.
Nyilván nem csak mi tanuljuk őt, hanem ő is tanul bennünket.
Igen.
Abban az esetben mi a helyzet, mert ez személyes élményem, ha az anyuka igyekszik tudatosan kezelni ezeket a helyzeteket, igyekszik jól ismerni a gyermeket, és következetes, mégis kialakul egy ilyen helyzet, és közben rájön arra, hogy hibázott. Akár az egyik oldalon, akár a másik oldalon, tehát akár úgy, hogy azt gondolta, hogy ez csak pusztán manipuláció, valamit el szeretne érni, és közben rájön arra, hogy nem, ez igazi érzelmi kérdés a gyermekének, és ez fontos számára, vagy a másik eset történik, hogy azt gondolom, hogy ez egy mélyről jövő őszinte vágy, ami benne van, és közben rájövök, hogy ó, megint csak egy kis manipulációnak lettem az áldozata. Közben változtathatunk el, vagy akkor mondjuk azt, hogy most következetesek leszünk, és majd legközelebb jobban figyelek.
Hát igen, ez nagyon érdekes kérdés, de én azt gondolom, hogy mindannyian hibázhatunk, tehát, hogy a szülő az elég jó szülő, akkor is, ha hibázik. Ami fontos, hogy tiszteljem a kisgyereket annyira, hogy el tudjam róla képzelni, hogy a hibáimat bevallva, ő számára közvetítve is megtanulja a helyzetek kezelését. Tehát ugyanúgy meg fogja látni a különbséget, amikor most ez tényleg egy szabály, egy piros, tehát ebbe akármit csinál is, ha feje tetejére áll, én akkor is ragaszkodni fogok hozzá, és nem fog próbálkozni, illetve, hogyha én elismerem számára, hogy valóban most egy kicsit túllőttem a célon, tehát, hogy ezt igazából megengedhetem, és nem gondoltam, hogy annyira vágyott volt, hanem én magamat tettem előtérbe, hogy most időt szerettem volna nyerni, és tulajdonképpen ez az idő nem is olyan fontos nekem, szerintem nyugodtan visszaléphetek egy ilyen szituációba. Főleg akkor, ha látom, hogy neki ez nem próbálgatás, az én próbálgatásom, hanem tényleg egy nagyon erős késztetését akadályoztam meg, mondjuk azzal, hogy elkezdtem sietetni egy szituációba. De egyébként ez nagyon nehéz így válaszolni, tehát mindig nagyon konkrét helyzetekről kellene beszélni, mert az az anyuka, vagy az a szülő felnőtt, aki állandóan ilyen hibákba esik, és nem tudja előre, hogy mit szeretne, ott ez veszélyes. És a gyerek nem fogja megtanulni, és nem fog kiigazodni a szülői reakciókon se, illetve a saját lehetőségei se, nem fogja tudni, hogy mit lehet, mit nem lehet.
Nagyon izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk, hallgatóink maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Babusgató magazinban vagyunk, ahol Gyuricáné Botka Emőkével beszélgetek a hiszti és a dac idejéről a kisgyermek életében. A gyermek személyiségének fejlődése szempontjából mikor van itt a hisztinek, illetve inkább azt mondom akkor, hogy a dacnak az ideje?
Ez az önállósodási törekvések erősödésével függ össze. Körülbelül másfél éves korban, mikor a kisgyerek stabilan elindul, tehát jár és elindul a világ felfedezésére, egyre nagyobb tereket hódít meg, egyre nagyobb önállósággal bír, és ez így, úgy szokták ezt mondani, hogy a világgal való szerelmes és időszaka, tehát, hogy nagyon érdekli is a felfedezés, el is tud pillanatokra feledkezni az anyukáról, eltávolodik, és nagyon hajtja a megismerés vágya. Átmenetileg úgy is érzi, hogy ő mindent meg tud szerezni, hiszen ahhoz a tárgyhoz, ahhoz a játékeszközhöz, most már ő maga oda tud menni, nincs ráutalva a felnőtre, ő maga megkeresi magának, oda megy, kézbe veheti. Ezt követően viszont egyre többször akadályokba ütközik, mert a vágyai nem elérhetők számára, magasan van, beüti a fejét, az a tárgy nem kézbefogható, nem tud fölmászni valamire, nem tud oda jutni hozzá. Ezek az akadályok az első dacos viselkedésnek az előzményei, tehát hogy van egy vágy, egy önállósági késztetés, és az egy akadályba ütközik a képességeinek az akadályába. Ennek egyik tipikus példája egyébként, mikor ő maga például, de ez mondjuk nem másfél év, hanem két éves korban már nagy előszeretettel próbálgatják, hogyha megfelelő támogatást kapnak a gyerekek, a cipőjüket lefölvenni, illetve már a kötözgetést, és hát ez nem fog menni, mert a finomotorikájában még nem tartott, hogy ő mondjuk egy fűzőt be tudjon fűzni, és meg is tudja masnira kötni, de próbálja, és mondjuk egy elmélt kisgyerek ez hosszú ideig próbálja, és egyszer csak eldobja magát, és keservesen sírva fakad, dühön csapkodja magát, azért, mert a saját képességei akadályozzák a késztetéseit. Tehát ezek a tipikus reakciók. Tehát másfél éves kor után, két éves korban jelentkeznek, azt mondhatom, és ez két és három éves kor között, de akár három és fél éves korig nagyon természetes velünk lévő, vagy a gyerekünk bennünkkel élő reakció. Én azt szoktam mondani, hogy az a baj, ha ez nincs, örüljünk, ha van, mert az azt jelenti, hogy jó úton jár a kisgyerekünk az én alakulásában, az én erőiben, tehát az akarat kialakulásában, ami később az életünkben nagyon fontos szerepet játszik.
Előfordulhat-e az, hogy ez korábban kezdődik? Gondolok itt arra például, amikor azt látom, hogy 5-6-7 hónapos kisgyermek anyukája, apukája azt mondja, hogy hát nem tudok mit tenni, hát látom, hogy akarja és sír, és akkor megteszi neki. Tehát látszik az akarat a gyermekben, de ez valószínűleg még nem az adat, amiről itt beszélünk.
Hát egy 5-6 hónapos kisgyerek is igazából nagyon mérgesen tud sírni, mert valami szükséglete hiány szenved. Tehát ha alapszükségletei nincsenek kielégítve, akkor ugyanúgy egy akadály tulajdonképpen, egy frusztráció, tehát egy hiányállapot, amit mivel ő nem tudja még szóba megfogalmazni, ezért a sírás az egyetlen jelzés, és a dühös sírás. Ebben az esetben egy felnőttnek muszáj segítségére sietni, tehát itt nincs arról szó, ez teljesen téves dolog, hogy ráhagyom és hadd sírjon, mert nem akarom megtanítani arra, hogy majd ezzel a sírással elérjen valamit. Meg kell tanulni a kisgyereknek jelezni, de ilyenkor ok nélkül még a gyerekek nem sírnak. Tehát valamire szüksége van, vagy a biztonságra, tehát hogy ott legyek mellette, hallja a hangom, vagy éhes, vagy fáj valamiért, vagy fázik, vagy egyszerűen túlpörgött, tehát túljutott egy állapoton, és nem bír elaludni, de mindenképp a felnőttre van szüksége.
De ez igazából inkább a szükségletekről szól,
így van.
Nem azzal, hogy szembesül a korlátaival.
Így van.
Tarthat-e ezt tovább? Tehát ha például igaz, hogy kisgyermekkorról beszélünk, de mondjuk 4-5 évesen is olyan tüneteket produkál a gyermekünk, hogy földhöz vágja magát, hisztizik mások előtt, azt inkább hisztinek nevezzük, vagy az is még a természetes folyamat része?
Hát azért ez az esetek nagy többségében már inkább egy hiszti, tehát egy tanult folyamat. Jó, én nem gondolom, hogy egy-egy egyedi eset, hogy egy kicsit elhúzódik, egy lassú fejlődés, tehát előfordulhat, de a túlnyomó többségében ez már lezajlik addigra, ez az akarati próbatétel, tehát az akarásnak a próbálgatása, és hogy tulajdonképpen az óvodáskorban már inkább a manipulációra következtethetünk az ilyen viselkedésből, hogy a felnőttől szeretne valamit, és ezen az úton próbálja elérni.
Ha úgy érezzük, mint szülő, hogy elhatalmasodik felettünk ez a tehetetlenség érzés gyermekünk hisztijével, dacával kapcsolatban, változtassunk-e esetleg a nevelési elveinket? Jel lehet-e arra nézve, hogy valamit mi nem csinálunk jól?
Biztos, hogy nagyon fontos, hogy az ember először saját magával legyen tisztában, tehát egy kontrollra, egy önkontrollra szükség van, hogy nem feltétlenül a gyerek reakció, ez lehet, hogy egy tünet. Tehát nem biztos, hogy a gyerekkel van a baj. Tehát egy kisgyerek lehet például nyűgösebb, dacosabb, és felerősödhetnek ezek a dacos viselkedések akkor is, hogyha tulajdonképpen a családban nincsenek rendben dolgok, és emiatt az ő szükségletei kielégítetlenek, vagy ha az anyuka nyugtalansága és emiatt nem tud elég biztonságot nyújtani. Tehát nagyon sok összetevője lehet, ha felerősödik és megérzi például az anyai bizonytalanságot. Egy bizonytalan anya nehezen tudja a gyerekének azt az alapszükségletét, hogy biztonságba érezze magát, megadni. Tehát mindenféleképpen, hogyha számomra nyugtalanító, túl sok és nehezen kezelhető egy kisgyereknek a dacos megnyilvánulása, akkor először a saját házam táján kell körbenézni, és esetleg segítséget is kérni, hogyha úgy érzem, hogy nem boldogulok.
Okozhatja esetleg a túlzott hisztit, vagy esetleg a dacnak már egy kicsit túlzott megjelenését az, hogyha mondjuk a szülők között nem teljesen egységes a nevelési elv, vagy szülők és nagyszülők között, hiszen ők veszik körbe a kisgyermeket.
A dacot például olyan szempontból igen, hogyha az egyik szülő az pozitívan viszonyul a kisgyereknek az önállósági késztetéseihez, és hagyja, segíti ebbe, támogatja, alá dolgozik, hogy meg is élje a sikerélményt egy-egy tevékenység gyakorlásán, másik pedig az idő hiányból kiindulva nem engedi ugyanazt, amit a másik szülő megenged, akkor nála evidens, hogy sokkal több dacos megnyilvánulása lesz a gyereknek, hiszen nem hagyja megélni azokat a lehetőségeket, amit a másik szülőnél megpróbálhatott, és akkor itt az jelenik meg, hogy az egyik szülőnél van, a másiknál nincs. Gyerekek igazodnak egyébként a felnőttekhez mindenféleképpen, tehát a nevelési módszereihez, az elvárása és stílusához, és igen hamar, tehát ezt megfigyeljük így a kisgyermeknevelőknél is, hogy ugye bölcsödébe, például a gyerekek nagyon szépen betartják a szabályokat, önállóan tesznek, vesznek, és mondjuk egy otthon túl babusgató családba, mintha elfelejteni hétvégén ezeket a dolgokat, nem veszik önállóan, nem segít az öltözésbe, hanem igazodik az otthoni nevelési módszerekhez, illetve a szülői elvárásokhoz. Tehát megtanulnak, már 3 éves korban is simán igazodnak a környezetükhöz.
Nyilván a gyermekek is igyekeznek olyan szituációkat keresni, és olyan helyzeteket, ahol ők is tovább mehetnek, többet engednek meg neki. És mivel azért ez nem egy 2 hetes folyamat, hanem ez egy 1,5-2 éves folyamat, azért ez a személyiségük részévé is válik valószínű, ezek a megoldási technikák. Hogyan hat ez a későbbiekre nézve, a személyiségének a későbbi fejlődésére?
Hát ennyiféle stratégiával fog rendelkezni fölnőtt korában is, tehát hogy megtanul az emberekkel bánni tulajdonképpen. Most azért nem biztos, hogy nagyon jó az, hogyha sokféleképpen viselkedünk, tehát sokféle elvárással, nagyon különböző módszerekkel viszonyulunk a gyerekekhez, hiszen az a teljes mértékben elbizonytalanítja, és egy szabály nélkül, vagy egyik területen nagyon szigorú szabályok, a másikon pedig szabály nélkül élő kisgyereknek azért sokkal nehezebb a dolga, és bizonytalanul fogja érezni a világban magát. Előfordulhat például egy regresszív állapot, hogy újra babáskodni fog, mert nem tudja föltalálni magát abba a helyzetbe, amiben belecsöppen, és akkor az a biztos, hogyha újra fölvesznek, és a közelbe maradok, mert abból nem lehet nagy baj. De azért a gyerekek bizonyos mértékig kis különbségeket nagyon jól kezelnek, és hát ettől lesznek ők is olyan sokszínű viselkedéstárral rendelkező felnőttek, hogy minden helyzetre lesz saját megoldási stratégiájuk, hogy úgy mond.
Reméljük így lesz. Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatója Babusgató magazint hallgatják, abban is Gyuricáné Botka Emőkét, a kisgyermekkor igazi szakértőjét. A hisztiről és a dac korszakról beszélgetünk, a 0-3 éves korú gyermekek életkoráról. Mi segít nekünk dönteni abban, hogy egy-egy helyzetet hogyan reagáljunk le? Beszélgetünk már arról, hogy ismernünk kell ugye a kisgyermek sajátosságait, ismernünk kell önmagunkat. Ezen kívül vannak-e olyan szempontok, amit esetleg gyorsan így a fejünkbe lepörgethetünk egy-egy ilyen helyzetben, ha úgy egyből nem látjuk át, hogy hogyan is reagáljunk?
Nekem van egy nagyon jó mondatom, amikor egy adott helyzetben vagyok és kétségbe vagyok esve, hogy most ezt a szituációban mit kezdjek. Azt szoktam magamban megfogalmazni, hogy 5 év múlva vissza fogok erre emlékezni, mennyire súlyos ez a helyzet. És akkor ha arra az a válasz, hogy úristen, 5 év múlva ez nem is fogom tudni már, hogy itt volt valami, meg teljesen képtelenség, hogy erre visszaemlékezek, akkor megnyugszok, hogy ez nem olyan nagy horderejű, és segít annak a helyzetnek a kezelésébe. Egyébként általában ezek a helyzetek ilyenek szoktak lenni, tehát hogy 5 év múlva már nem gondolok rá, tehát nem olyan nagy horderejű problémák ezek, és akkor ez mindjárt egy letisztultabb, tehát hogy abból a nyugalomból, hogy nem olyan tragikus ez a szituáció, egész másképp tudok döntéseket hozni, megoldásokat hozni, mint hogyha stresszelem magam, hogy ja Isten, most jól kell ezt a helyzetet megoldani, mert milyen következményekkel bírhat.
Ez egy nagyon jó tanács, ezt ki fogom én is próbálni. Most egy kicsit játszunk. Arra gondoltam, hogy ha szituációkat hozok eléd, Emőke, akkor a gyakorló anyukák biztosan felismerik legalább egy-egy szituációban saját gyermeküket. Az enyém is köztük lesz, nem árulom el, hogy melyikben, de kíváncsi vagyok a válaszodra. Szituációt fogok mondani, és arra kérlek téged, hogy ebben a konkrét helyzetben adj nekünk tanácsot, hogy milyenkor a helyes megoldás. Azt rád bízom, hogy esetleg hisztit látsz benne, vagy dacot látsz benne, amit te látsz, arra kérlek, hogy adj nekünk tanácsot, reagálj. Az első szituáció, boltban vagyunk, hosszú sor áll előttünk, és gyermekünk, akinek már a kosárban van egy csokoládé vagy egy túrórudi, úgy gondolja, hogy ő még szeretne egy csokoládét, netán egy barbis újságot, ha kislányunkról van szó. És mi azt mondjuk neki, hogy ezt most nem szeretnénk megvenni, már kaptál egy túrórudit, választottál valamit, ő pedig látva a tömeget, a népes közönséget úgy gondolja, hogy most akkor ő földhöz vágja magát, és keservesen sír.
Valószínűnek tartom, hogy egy nagyobb bacska gyermekről van szó, hiszen már barbis újság az nem a 2 éves korosztály. Már ott van a túrórudi a kosárba, a feltételezésem szerint már volt egy előzetes egyesség, tehát hogy fog valamit kapni. Tehát egyértelmű, hogyha megkapta már azt, amiről szó volt, tehát valamilyen van, akkor a többihez ragaszkodnék, tehát nem fogom megvenni a következő csokit és a Barbie újságot sem szeretném megvenni. Tehát egyértelműen nekem emellett ki kell tartani. A környezet, a közönség ugye az, ami itt a szaggasztó, és hát megtörténik a jelenet. Hát megint azt kellene gyakorolni, amit az előbb mondtam, mondatot, hogy vissza fogunk erre emlékezni később, hogy itt milyen kínosan éreztem én magam. Illetve ilyen helyzetekben át lehet fordítani, hogy vajon ezeknek az embereknek volt-e ilyen idős gyereke, hogy reagált ilyen szituáció, vagy reagált-e, vagy ők hogy viszonyultak az ilyen helyzethez.
És lehet, hogy ők sem emlékeznek vissza.
Ők sem emlékeznek vissza. Ez ad egy nyugalmat, és már egyébként már nem is arra figyelek, hogy mit szólnak, hanem én ezen gondolkozok, miközben a gyerekem próbál engem befolyásolni a viselkedésével. Ha ez meglepő számára, mert eddig elérte, amit szeretett volna, akkor igen, hamar véget fog érni ez a reakció, mert nem azt látja, hogy én kétségbe vagyok esve, tördelm a kezem, és meg akarom mindenféléről győzni, mindenféle módszerrel, fenyegetéssel, zsarolással, bármivel, hanem egyszer nyugodtan szemlélem, hogy itt mi történik, nehogy Isten még mosolyogni is tudok azon, hogy produkciót hajt végre a közönség előtt, akkor elképzelhető, hogy ez gyorsan véget ér ez a folyamat. Tehát én azt gondolom a legfontosabb, hogy én tudom, hogy mindent megtettem, tehát hogy ez már nem egy erős vágynak a megjelenése, vagy tehetetlenségérzésnek a következménye, mert megállapodtunk, hogy egyet kap, megkapta a csokit. Partnerem, megbeszélek vele általában mindent, közönség ott van, végig gondoltam, ehhez kell ragaszkodnom. Még az, amit segíthet egyébként ebbe, megint a gyereket kell ismerni, hogy mennyire szeret velem lenni, vagy segíteni, vagy együtt tevékenykedni, mert esetleg cserébe fölajánlhatom neki, hogy oké, most én nem veszem meg ezt az újságot, viszont megengedem, hogy húzzad a kosarat, ami ugye megint csak egy nagyon jó dolog a kisgyereknek, vagy mondom, hogy én nézem a listát, és segítsen megkeresni inkább az árukat, mert hogy én nem haladok nélküle, ő nagyon jó segítségem, tehát hogy ezekkel a kis elterelésekkel lehet, hogy le tud mondani arról a vágyáról, ami miatt ez a hisztéria kialakult.
És ha nem is első alkalommal, de ha kitartóak vagyunk, második, harmadik alkalommal belátja, hogy tényleg így fog történni. Délután kimentünk a játszótérre, és a gyermekem ki szeretné venni a másik gyermek kezéből az autót, aki nem engedi, mert nyilván az az övé, ő ordít, a homokban belefekszik. Én tudom, hogy nem engedhetem meg neki, de hát nagy közönség van a játszótéren is.
Ehhez megint jó lenne tudni a kisgyerek életkorát, mert hogyha egy két és fél év körüli kisgyerekről van szó, akkor ez egy tipikusan a fejlődéssel együtt járó dacos megjelenés. Az énnek a kipróbálásához hozzátartozik a birtokolni vágyás, tehát attól leszek én, ami a birtokomban van. Tehát ő neki az nem létezik korlátként, hogy az nem az ő játék, a birtokossá akar válni, hogy megélje azt, hogy hozzátartozik, tehát ez erősíti az én alakulását, tehát ő még nem tesz különbséget enyém tiéd között, vagyis birtokolni akar minden. És hogyha ezt ő nem teheti meg, és nagyon tetszik is neki, ráadásul vágya, akkor ez egy valódi frusztráció, ezért dobja el magát a homokba. Tehát ilyenkor az együttérzésem, a csendes mellettelét a leghatékonyabb, és mikor lezajlott ez a folyamat, akkor visszajelezhetek neki, hogy láttam, hogy nagyon szomorú voltál, nagyon szeretted volna azt az autót, és megértem, hogy nagyon szeretted volna. Semmi többet nem kell, nem kell magyarázni, nem a tiéd, nem az övé. Egyszerűen csak visszatükrözöm azt az állapotot, amibe került, amit érzett, és majd ez segít abba, hogy esetleg 5 éves korára már ki tudja mondani, hogy én nagyon szeretném azt a Barbie újságot, nagyon-nagyon akarom, és nagyon szomorú vagyok, hogy nem veszed meg. És ez mennyivel szebb, mint amikor egy hisztériával jelzi felénk. De ehhez én ezt tudom oda tenni 2 éves korától kezdve, hogy tükrözök és szóba kifejezem azt, amit ő kifejez, mondjuk tettlegesen.
Következő szituáció, vendégek vannak nálunk, az asztalnál ülünk, ebédelünk vagy vacsorázunk. Nyilvánvaló, hogy gyermekem nem kap akkora figyelmet, mintha csak 4-5-en ülnék az asztal körül. Dobálozni kezd az étellel és sír.
Megint ott tartunk, hogy nem tudja kifejezni szóba, hogy szeretne ő is szót kérni, szeretné, hogyha ránéznénk, ha hozzá is szólnánk két szót, úgy, ahogy egyébként szokott történni. Tehát a megszokotthoz képest mást él meg. Ő nem érti ezt a helyzetet, hogy mi az, hogy most a felnőttek nem vele foglalkoznak, hanem egymással, és új eszköz kell bedobnia, tehát másképp kell viselkednie neki, és hogy megkapja a figyelmet. Tehát itt az elkerülés lenne a legjobb, hogy már lehet, hogy előre érdemes beszélgetni arról, hogyha most itt a felnőttek vannak, mi fog történni, ha már ott tart, hogy megértheti, vagy az ő szintjére le tudom fordítani, vagy a másik, hogy a felnőttek, ha gyereket ültetnek a társaságukba, akkor őt is vonják be egy közös beszélgetésbe, tehát az étkezés közben, ami a felnőttek közben zajlik, az a gyereknek is jár. Tehát ha már egy asztalnál leszünk, akkor minden területen partnereknek kell lenni.
Köszönöm szépen, és az utolsó szituáció. Az utcán vagyunk, valami nem úgy történik, ahogy a kisgyermek szeretné, és elkezdi ütni az anyukáját.
Valaki ellenforduló reakció, ez semmiképp nem engedhető meg, tehát ha mérges, kifejezheti, de ugye ezt szeretnénk megtanítani, hogy ez a mód, tehát önmaga és más bántás az nem megengedhető. Ez ugye nagyon gyakori már egyébként csecsemőkorban is, hogy csíp, belekapaszkodik a hajába, rácsap, és még akkor kedvesnek tűnik, és akkor jaj, de aranyos, hogy paskolja az arcomat, tehát hogy játéknak veszük, de már különben ott is határozottan ezt le kell állítani. Tehát igazából ezt nyilván, hogy az anyának le kell állítani, megfogja, nem engedi, visszatükröz, hogyha dühös vagy, akkor mit tehetsz? Tehát nekem ki kell találni, mit tehet, hogyha haragszik rám? Mondhatja, hogy haragszok rád, kiabálhat rám, ami az én értékrendembe belefér, de az ütés nem, mert hogyha én ezt most itt megengedem, a társait is ütni fogja, tehát akkor ez egy természetes reakcióvá válik, hogyha mérges, akkor üt.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Nagyon sok szempontot végig gondoltál itt a segítségben, és valóban nagyon hasznos dolgokat hallottunk. Hallgatóink, maradjanak még egy kicsit velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatója Babusgató magazinban egy nehéz témáról, mégpedig a hisztiről, a dacról hallhattak beszélgetést a kisgyermekkor egyik kiváló szakértőjével, Gyuricáné Botka Emőkével, akinek köszönöm az igen hasznos és bátorító, erőt adó beszélgetést. További munkádra, mint a gyermekek között, mint tanítványaid között Isten áldását kívánom. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, hamarosan újabb érdekes témával jelentkezünk, addig is hallgassák műsorainkat, ismét. Ha lemaradtak valamelyik beszélgetésről, könnyen pótolhatják, vagy akár ismerőseiknek is ajánlhatják. A www.halasradio.hu weboldalon a hangalbum gyűjteményt, ahol ezek a beszélgetések megtalálhatóak. További szép és tartalmas napot kívánok! Édesné Pál Edinát hallották.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.